Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egri érsek szentmisét mutat be ma nemzeti ünnepünkön délelőtt 10 órakor az Egri Bazilikában. A szertartást élőadásban közvetíti a Szent István Rádió. Elhangzik Mozart C-dur koronázási miséje. Az ecsét szélén festői környezetben található Szent Kútvölgye Boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulóját ünneplik ma a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek lesz. A jubileumi ünnepség alkalmával délután 4 órától várják az zarándokokat, 16 óra 20 perctől pedig Zené és Mária köszöntőt hallhatnak Körös Éva népdal énekes előadásában, majd 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, mely után körmenetet tartanak. Ökumenikus istentiszteletet tartottak az államalapítás ünnepének előestéjén a budavári evangélikus templomban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. Steinbach József református püspök köszöntőjében a vízenjárás csodájáról szólva kiemelte, Jézus csodái sosem voltak öncélúak, azt hirdették, hogy ő a megváltó, akiben testet öltött Isten minden hatósága. Jézus csodái emberi értelemmel felfoghatatlanok és megismételhetetlenek, ezért amikor Péter apostol megpróbálja utánozni, óhatatlanul süllyedni kezd. Kiáltása, ments meg Uram! A mi kérésünk is, mert mi sem tudunk vízen járni, de Jézus ölében megtapasztalhatjuk a csodát, fogalmazott a tanácselnöke. Kiemelten figyeli az időjárás alakulását az operatív törzs a mai tűzijáték megtartásával kapcsolatban, közölt a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán elmondta, ma reggel 7 órától ülést tart a testület, és minden olyan szervezet, amely részt vesz az ünnepség sorozat lebonyolításában. Hozzátettem, ha kedvezőtlenül alakulna az időjárás, akkor a kora délutáni órákig meghozzák a szükséges döntéseket az esti tűzijáték biztonságos megtartásáról, majd erről tájékoztatni fogják a közvéleményt. A 2012 és 22 közötti 10 év Magyarország történelmének egyik legsikeresebb évtizede volt. Erről beszélt az országgyűlés elnöke Sátoraljóújhelyen a Rákóczi Szövetség összmagyar egyetemista táborában tartott előadásában. Kövér László szerint a fejlődést ebben az időszakban a koronavírus járvány sem tudta meggátolni, a háború viszont olyan csapást mért egész Európára és benne Magyarországra is, amelynek végső kimenetelét, következményeit ma még nem látni. A házelnök megfogalmazása szerint ma a háborúpártiak politikai és pszichológiai terrorja uralkodik Európában, és abból, hogy a magyar kormány az álláspontját egyedül foglalja el, komoly hátrányai is származnak az országnak. Kiemeltem, a munkaerő utánpótlás szempontjából meg kell próbálni talpra állítani demográfiailag az európai társadalmakat, hogy legalább önmaguk fenntartására képesek legyenek. Szerinte a politika olyan, amiben a fiataloknak nem csak 4 évente a szavazásokon, hanem a köztes időszakokban is aktívan részt kellene venniük, mert ezzel sokat tudnak segíteni a saját sorsukon. Kiemelt fontosságú Németország és Magyarország egymáshoz való viszonya szövetségesi és stratégiai szempontból is, mondta a Magyar Köztársasági Elnök Sopronban, miután a Pán-Európai Piknik 35. évfordulója alkalmából megbeszélést folytatott Frank-Walter Steinmeier német államfővel a Városházán. Sólyog Tamás háláját és köszönetét fejezte ki a piknik szervezőinek, lebonyolítóinak és részvevőinek. Kitért arra, a német vállalatok a legaktívabb magyarországi befektetői csoporttá váltak. Frank-Walter Steinmeier elmondta, a kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében az eszmecserét októberben Krakkóban folytatják, emellett a magyar köztársasági elnököt meghívta Berlinbe is. Az oroszországi Kurszki régióba történt ukrán behatolással az a cél, hogy létrehozzanak egy ütköző zónát, amivel megakadályozhatják a további orosz támadásokat a határon túlról, jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij beszédében úgy fogalmazott, most az elsődleges feladat a lehető legtöbb orosz háborús potenciál elpusztítása és a maximális ellentámadási akciók végrehajtása. Továbbra is átlátható nemzetközi vizsgálatot sürget és érdemi válaszokat vár Németországtól az északi áramlat gázvezetékek elleni 2022-es támadás ügyében az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov azt hangsúlyozta, Moszkva már hivatalos panaszt nyújtott be a merényletek berlini kivizsgálás ellen. Az orosz diplomácia irányítója azt mondta, Berlinnek fel kell hagynia a tények elhallgatásával, és egyben úgy vélte, az ukránok egyedül amerikai segítség nélkül nem tudták volna végrehajtani a szabotázs akciót. Végül az időjárásról. Általában sokat süt a nap, de a gomoly felhőkből ma is előfordulhatnak záporok, zivatarok, sokfelé megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunkban Kató Bellavics Ágota, a mentálhigiénés szakember és Kató Csaba arról beszél, hogyan lehet az internetet használni az evangelizációban. Tartsanak velünk!
Az internet használata az új evangelizációban.
Hogy kicsit segítsünk benneteket megérkezni ehhez a témához, arról beszélgessetek most egy pár percben, hogy milyen lehetőségeket, illetve milyen veszélyeket láttok az internet használatában. Először nézzük, milyen veszélyeket látok az internet használatában, csak így bedobálva párat. Függőség. Tehát egy megbízhatatlan információforrás, személytelen, kontrollálatlan, készen kap. Nem kell érte gondolkodni, vagy megküzdeni, vagy veszélyes személyiségromboló tartalmak. Jó, nézzük a lehetőségeket. Mi az, ami lehetőség az internet használatában? Ötletek, gyors, közösségi, kényelmes, nagy területet átfog, földrajzilag is. Rengeteg információ áramlása, friss információk. Nézzük akkor most egy közösen rá, hogy az internet az veszély, ellenség, vagy lehet nagyon jól használni, vagy lehetőség is. Mit gondoltok 2008-ban, kit akartak a legtöbben megismerni a Google kereső programjában? Mit írtak be? Kire voltak a legkíváncsiabbak az emberek? Alkonyatfilm, aztán Teréz anya. Kicsit vallásosodtunk. Jó, engem nagyon meglepett a válasz. Ki az Isten? Mekkora lehetőség az internet használatában felfigyelni arra a szomjúságra, ami ott van az emberekben? Ez a kérdésük 2008-ban, ez a legtöbb kérdés? Ez a legtöbb keresés? Ki az Isten? Ez kulcs. Ott vagyok-e, hogy válaszoljak? Nagyon nagy fordulat volt 16. Benedek pápának a hozzáállása médiához és az internethez. Ő volt a pápák közül először az, aki egészen tudatosan lépett az internetre fel, Facebook oldala volt, megosztások voltak, lájkolni lehetett. Egyszerűen megmutatott valami olyat a pápaság intézményéből is, amit addig elérhetetlen volt. Fiataloknak ez hihetetlen, átrobbanó, nagy siker volt. De ami kulcs, az, amit 2009-ben megfogalmazott. Nagyon figyeljétek, mit mond a Szentatya. Az új média nem csupán a kommunikációt szolgálja, hanem alapvetően befolyásolja a kultúrát, az emberi gondolkodást és cselekvést. Ez nagy kihívást jelent az egyház számára, melynek feladata az evangélium hirdetése. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megkérjem az egyházi tájékoztatásban dolgozókat és a lelkipásztorkodással foglalkozókat, hogy éljenek az új technológiák nyújtotta evangelizációs lehetőségekkel. Ez döbbenetes volt, hogy a Szentatya 2009-ben ezt mondja a médiák az internet felé, és kiemeltem belőle két szót, alapvetően befolyásolja. Ez már nem csak egy újabb eszköz, hanem alapvetően befolyásol. Tudjuk azt, hogy egy nagy változással szemben hirtelen nehéz milyen hozzáállást kialakítani. Csak azért vetítettem be a római birodalmat, a nagy népvándorlás egy olyan újat hozott, amihez nem tudtak hogy hozzáállni, szétrombolt egy birodalmat. Ott volt egy nagy másik változás, a könyvnyomtatás. Nem csak, hogy a tudásbeliség lett kézzel foghatóan elérhető, hanem időgazdálkodási változás. Mit jelent ez? Szabad időmben olvasok. Egy teljesen új hozzáállás lett. A könyvnyomtatáshoz nagyon jól tudtunk hozzáállni, tudtunk élni az újságával, és igaz, hogy hatott az életünkre, mert átalakította az életformát is, az, hogy kézbe vehető nyomtatott könyv lett. Bármilyen szintű társadalomban élünk, mindig hálózatban. Egy mezőgazdasági társadalomnál a közösség a lényeg, közösségi hálózatban él. Ahogy bekerült és meg az ipari társadalom, magával vonta azt, hogy egy nagyobb struktúrában kezdett gondolkodni, és társadalmi hálózat lett. Az információs társadalom, informatikai hálótársadalom alakult ki. Egy új társadalmi forma. Más, ami eddig létezett. Mi jellemzi ezt? Eddig az ember hagyományos létmódja, hát volt a természeti létmód, meg a társadalmi létmód. Ebben a kettőben éltünk, élünk. Viszont ez, ami most van, ez radikálisan új. A háló létmód. Földrajzilag is kitágult. Az egész világot összekapcsolja háló formájában. Mindenki mindenkivel tud kontaktust tartani. Egy teljesen más létmódba kerültünk általa. A tudás forradalma zajlik, pillanatokon belül meg lehet szerezni információkat. Most leszedem róla azt, hogy korrekt vagy nem korrekt. Pillanatok alatt tudok egy-két klikkel rengeteg információt megszerezni. Átadható. Egy új formát hív elő ez a hálózati rendszer. Mindenki hozzáteheti azt a tudást, ami neki van, és kaphatok a másiktól is. Mi lesz, ha kimaradunk belőle? Mi lesz, ha ebbe a tudáshálóban Isten szava nem lesz ott, mert mi kizárjuk, mert azt mondjuk, hogy félünk tőle, vagy azt mondjuk, hogy az internet sok rosszat tartalmaz. Mi fog történni akkor, ha az Istent kiszedjük az internetből? Ha mi nem visszük oda? Egy olyan társadalmi hálózatból zárjuk ki, ami a világon a legnagyobb hálózat most. Mi lesz akkor, ha kimaradunk mi belőle? Mi katekéták? Az új gondolkodásmód, már pedig ez egy új gondolkodásmódot szült, vagy kíván tőlünk, az mindig új közlésmóddal jár. Ezt az új közlésmódot kell nekünk most megtalálnunk, ehhez hozzáállnunk. Milyen ennek a kommunikációja?
Tehát láthattuk azt, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy egy érdekes eszköz jelent meg az ember életében, hanem hogy a Szent Atya mondta, alapvetően megváltoztatta az ember életét, már megváltoztatta. És ez az új kommunikáció, ez egy nagyon-nagyon fontos jelenség, amit jó, hogyha átlátunk, hogyha megismerünk, mert így tudjuk a helyes hozzáállást kialakítani az internet világához. Ja, ez egész nem az internettel kezdődött. Ez az új gondolkodásmód, ez nem 10 évvel ezelőtt kezdődött el, hanem évtizedekkel ezelőtt. És már a rádió és a telefon elindította ezt az új kommunikációt, amit az új gondolkodásmód kiváltott az emberekben. Ez a másodlagos szóbeliségnek a kora. Tehát újból a szóbeliség az, ami jelentőssé vált. Eddig a jelentősebb információkat mindig írásban közöltük. Ez az utóbbi évtizedek során nagyon alaposan átalakult és megváltozott. Az emberben ott van az hatalmas igény a szóbeliségre. És ez az, ami ott dörömböl az internet világával. Bár azt mondjátok nyilván, hogy hát csupa betű. Tehát nagy részt olvasunk az interneten, de mégis egy izgalmas kérdést szeretnék feltenni nektek. Szerintetek mi a válasz erre? Az európai kultúrában az írott szöveg értékesebbnek tekintjük. Hogy állunk hozzá egy könyvhöz? Hogy állunk hozzá az írott szöveghez, amikor egy levelet kapunk? És ennek a fő oka a Szentírás. Tehát onnantól kezdve, hogy az Isten szava leírhatóvá vált, innentől kezdve az írott szöveg egy szent dimenziót kapott. Ennek van sok szépsége, és van sok hátránya. Mert tudjuk, hogy nem az írott kommunikáció az ember elsődleges kommunikációja, hanem az élő szó. Ez a fontosabb. De mi a mi európai kultúránkban mégis az írottat tartsuk értékesebbnek. Nézzük meg egy kicsit, mi jellemzi az élőszavas kommunikációt. Hát elsődlegesen mire használjuk? Csevegjünk. Kiülünk a kispadra, és csevegünk. Kinek van új ruhája, milyen időnk van, tehát elkezdünk csevegni. Információkat adunk át egymásnak. És aztán van egy mélyebb szintje, amikor sokkal mélyebbre megyünk, és mélyebb közléseket adunk egymásnak. Az internet alapvetően az élő beszédet tartja mintának, nem az írott szöveget. Tehát amikor megbotránkozunk, hogy hogy lehet ilyen srendrián módon leírni egy SMS-t, az nem az írott szöveget, hanem az élő szavas kommunikációt tartja szem előtt. Egy csomószor, amikor e-maileket váltunk egymásnak, és már tizedik e-mail váltás van, nem írja oda az ember, hogy kedves XY, hanem mintha élő szóban vennénk át egymásra a szót. Most én elkezdek a feleségemmel beszélgetni, nem mondom, hogy kedvesem, nem ezzel kezdem minden mondatomat, hanem természetesen folyik közöttünk a kommunikáció. Ezt nagyon kell látnunk, hogy az internetes kommunikációnak a mintája az az élő szavas kommunikáció, nem az írott. Sok minden, amit hanyag stílusnak nevezünk az interneten, annak ez az oka, hogy az élő szónak a közvetlenségét és spontaneitását tartja szem előtt. A lényeg az, hogy éppen mi foglalkoztatja a másikat. Tehát az interneten ma ez az első számú szempont. Nem az, hogy informálódjak, hanem a másikról megtudjak valamit. Ez az éppen most, ez az egyidejűség, ez egy rendkívül izgalmas lehetőség, mert bár nagyon-nagyon messze lehetünk egymástól, sok-sok ezer kilométerre is, mégis ugyanabban a pillanatban tudunk egymással megosztani a gondolatainkat, élményeinket, tapasztalatainkat. Ez egy döbbenetes új lehetőség az emberi kommunikációban. A személyes kommunikációnak a lehetőségét hordozza magában az internet. Tehát mindezekből is nagyon jó kirajzolódik ez az új kommunikációs csatornának a lehetősége. Az a nagy kérdés, hogy tudunk-e ezzel élni. Az emberek kapcsolatba akarnak lenni egymással. Kapcsolatba akarunk lenni velük. Ez itt a kulcskérdése a mi szakterületünknek. Természetesen nagyon jól tudjuk, ahogy itt az elején ti is soroltátok, hogy több fogyatéka van ennek a kommunikációnak. Tehát érezzük, hogy mégsem tud úgy működni. Tehát én valakivel leülök, látom a metakommunikációt, sok mindent. Ott meg nem látom, ha csak nem vagyok bekamerázva, és Skype-on beszélgetünk egymással. De alapvetően nem tudom, tehát csomó minden hiányzik ebből a kommunikációból, mégis arra mutat rá, hogy az emberek vágyva vágynak arra, hogy kapcsolatban legyenek másokkal. Az internet egy óriási felkiáltójel arra, hogy az embereknek fontosak a kapcsolat. Hát ezt a lehetőséget kell látnunk, és ezt a vágyat, hogy az emberek vágynak erre. Miért? Mert egyre inkább úgy élik meg az életüket, mint egy dzsungelben lennének. Tehát jöttünk egy nagy városból, ahol minden ötödik magyar ember ott él abba a városba. Normális ez? Én tőzsgyökeres budapesti vagyok, de azt mondom, hogy nem. Tehát, hogy az már egy beláthatatlan nagy dzsungel, ahol az ember kialakít védekezési mechanizmusokat, mert hát X százan laknak csak a házunkba. Tehát nem tudok ennyi emberrel kommunikálni. Azt mondják a tudósok, hogy 150 emberrel tudunk jól kezelni kapcsolatokat. Ennyi. Egy kicsi falunyi, egy picike falunyi emberrel vagyunk képesek jól kommunikálni. De igazán biztonságban érezni magunkat 30-40 emberrel való kapcsolatban érezzük. Tehát 30-40 ember, aki között, hogyha ennyi kapcsolatom van, és szorosabb kapcsolatom, akkor már biztonságban érzem magam. Ha ennél sokkal több, az bizonytalanná tesz. És csak 10-15-tel tudok szoros kapcsolatot kialakítani, és ha még tovább megyünk, ugye tudjuk, 2-3 emberrel tudunk igazán mély barátságot kialakítani. Na jó, vannak, akik nagyon-nagyon-nagyon jó kapcsolatteremtő képességekkel lennek, aznak talán a duplája. De ennyi. Ez kell a mentális biztonságunkhoz. A mobil internet ezt a lehetőséget adja meg a számunkra. Egy zsebben hordott mentális biztonságot. Ott van velem, ebben a nagy globalizált világban, ott van velem, ott van a zsebemben az a 30-40-150 ember, akiknek a társaságában biztonságban érzem magam. Tehát itt egy nagyon izgalmas folyamatot láthatunk, egyrésztől nagyon elindult az emberek elszeparálódása, az embereknek az elidegenedése, az individualizmusnak a terjedése, és az interneten ma egy válaszreakciót fedezünk fel, hogy az emberek az individualizmusra válaszként elkezdik keresni a kapcsolatot egymással. Persze nagy kérdés, hogy milyen módon, mennyire minőségi ez a kapcsolatkeresés, de mégiscsak ezt fedezzük fel, hogy az emberekben ott van, hogy kialakítsák maguk körül azt a hálózatot, amiben ők biztonságban érzik magukat.
Folytatjuk műsorunkat, melyben Kató Belavics Ágott, a mentálhigiénés szakember, és Kató Csaba arról beszél, hogyan lehet az internetet használni az evangelizációban.
Nézzük meg azt, hogy milyen kihívásokat ad az internet. Ugye fontos feltenni a kérdés, hogy csak veszélyt látok benne, vagy kihívást. Látom a veszélyt, de az mit szül bennem? Ellenállást, vagy azt mondom, hogy ez egy kihívás, amivel meg kell küzdeni? Az előbb a Csaba mondta, hogy valóban így van, hogy metakommunikáció, testi kontaktus, ez tényleg háttérbe szorul az interneten. Ez is egy kihívás. Az is nagy kihívás, hogy a névtelenség mögé bújhatok. Hányan vannak, akik csak úgy osztanak meg valamit, hogy nem vállalják a saját nevüket, hanem csak valami kis jelszóval. És azon belül aztán akkor, ami a csövön kifér, azt írhatja. Valóban ez is egy nagy kihívás. Tanítványainknál is. Vannak olyan fiatalok, akik több álnévvel, többféle habitust magukra véve, többféle stílust kialakítva írnak. Keresik, hogy melyik az én identitásom. Ebben nagy veszély van, mert a saját identitása sokkal később tud így kialakulni. Nekünk ebben is segíteni kell ott a katekézisen, hogy rátaláljon arra is, hogy ki ő maga. Hogy vállalja azt, aki ő valóban, az ő lényegiségét, és avval tudjon kommunikálni. Ne ilyen-olyan szerepbe belebújva. Ez is egy nagy kihívás, hogy hogyan segítjük őt ebben. Erről is volt szó az előbb, hogy attól, hogy mobil eszközök vannak, nem csökken a személyes találkozás. Ezen én is megdöbbentem, hogy mennyivel több olyan találkozásom van, amit pikpak egy-egy SMS-be gyorsan megbeszélek. Régen akár még telefonon vagy levélben mennyivel hosszadalmasabb volt, vagy ha összefutottunk valahol. Még gyakoribbá is teszi a találkozásokat. Erről ti is beszéltetek a veszélyeknél. A függőség. Bizony, hogy ki tud alakulni. Nem is olyan pici szám ez a 6-6,5%. Nekem is van tanítványom, tudom, aki nagyon erős függésbe van az internettől. Állandóan szorongatnia kell azt az okos telefont, hogy mikor jön üzenet, ő mit adhat tovább. Nem könnyű ez. Bizony nagy kihívás ebben segíteni. De tudjuk azt, hogy nem önmagában az eszköz az oka, hanem ott a mögött valami nagyon nagy hiány van, amit ezzel akar betölteni. Lehet, hogy otthonról nem kap meg valamit, szülőktől, amit barátokon keresztül akarja ezt a kapcsolatot megélni, pótolni. Ezért nem tud leválni tőle, mert azt nézi, hogy itt legalább szólnak hozzám, foglalkoznak velem. Szólhatok én is másokhoz, megoszthatom, mit érzek, mert lehet, hogy otthon a szülei nem kíváncsiak rá. Tehát nagyon nagy kérdés ez, hogy mi alakította ki a függőséget. Milyen nagy hiányra mutat az rá. Ha gyerekeket, fiatalokat nézzük, általában avval a szűk körrel kommunikál, akikkel amúgy is együtt van. Barátokkal, iskolai közösséggel, mert neki is kell egy védettség, hogy mi így tartozunk össze. Ez nagyon lényeges, ezt is látnunk, hogy nem össze-vissza mindenki felé, az a ritkább. Ott is kialakítva azt a biztonságos kört, akik között ő otthon érzi magát. Mi is az interneten keresztül, vagy a közvetlenekkel kommunikálunk többet, vagy olyanokkal, akik nagyon távol vannak. Olyan jó volt látni azt, hogy nővéremnek a lánya Buenos Airesben élt. Erzsinek, a nővéremnek hatalmas ajándék volt az, hogy Skype-on keresztül naponta tudtak beszélni, és látta a pici unokát is nap, mint nap. Mekkora ajándék! Akár 15-20 évvel ezelőtt egy levél, mire megfordult, bizony az ember, hogy milyen sóvárokba várta, hogy csak már jönne valami hír. Mekkora ajándék, milyen nagy lehetőség ez az internetben. Segíti a kapcsolatot. Szintén kihívás és veszélyt is mondtátok, hogy bármit olvashat. Bizony, hogy így van. Olyat is, ami rombolja őt, olyat is, ami nem neki való. Bármit. De olyat is, ami gazdagítja. Bizony, vannak ilyen honlapok is, ami segíti a bűnözést. Akár azt is, hogy eddig egy fiatal, ha egy nevezzük bordéházig el akart menni, mennyit kellett mennie? 2 klikk az interneten, és már dőlnek a pornó oldalak. Hihetetlen nagy veszély. Vagy hallottam olyat, hogy 12 éves gyerekek magukat fotózzák otthon mesztelenül, majd elküldik barátaiknak. Hihetetlen nagy veszélyek ezek. Bizony, hogy így van. Mit jelent akkor ez a szolgálatomban? Mire kell a hangsúlyt tennem? Hogyan kell a nevelésemben, a krisztusi életformában, mit kell akkor ott megerősítenem, hogy ezt tudjam segíteni, gyógyítani, megelőzni? Bizony, nagyon nagy kihívások. Aztán az információ áradat is, erről is volt szó, el is veszhet benne. És nem feltétlen tudja azt, hogy ami jön, amit olvas, hogy az honnan a forrás. Hány olyanba szaladtam már én is bele, hogy de honnan is jön ez? Mi a forrása? És fogtam a fejem, hogy jaj, hát ez az egész nem hiteles úgy, ahogy van. De múltkor olvastam olyat, hogy orvosi szaklapban olyan hivatkozást osztottak meg egymással orvosok, aminek a gyökere hamis volt. És hivatkoztak rá még előadásokban is. Bizony, hogy ez is egy nagy kihívás, nagy veszélyforrás, utána kell néznem annak, amit olvasok, hogy honnan ered az az írás. Segítjük a tájékozódását. Adunk támpontokat a számára, hogy mihez nyúljon az interneten. Nagyon nagy kihívás. Nézzük most a pozitív oldalát. Tanulási lehetőségek bizony kiszélesednek. Interaktív tanulás. Látom a gyerekeknél és fiataloknál is, ha valami olyan feladatot adok, amit az interneten keresztül kereshet, hihetetlen erővel vetik bele magukat. Szeretnék rá például mondani egy példát a negyedikeseknél. Kértem tőlük azt, hogy a Védő Szentendről következő órán egy kicsit beszéljél. Hát honnan tudom, hogy ki a Védő Szentem, meg hogy hol találom? Hát menjél fel a katolikus.hu-ra, ott meg fogod találni. Következő órán árad belülük, és az milyen jó volt, és még az anyuvédő szentjét is kikerestük, meg az apujét is, meg a kis, ott tolongott mindenki a számítógép körül, és akkor ki az én védő szentem? Hú, de jó volt. Rádöbbent még a család is, hogy jé, hogy ezt is meg lehet találni az interneten. Valóban, gyors tájékoztatást ad. Utcán bárhol bármi olyan történik, pillanatok alatt írok róla pár sort, megosztom, osztja tovább, egyszerre egy információ áradat tovább tud menni. És megdöbbentő az, hogy ez bizony valamilyen szinten objektivitást segíti. Mert nem valakinek egy felülről megfogalmazott szubjektív véleményét ránk van nyomva, hanem mivel többen is hozzászólhatunk, többen is fogalmazhatjuk, éppen ezért objektív látás is ki tud alakulni, egy objektív hírközlés. Az előbb említettem, túlzott kitárulkozást közösségi portálokon. Bizony, ez nagy veszélyt tud jelenteni. Olyat is megoszt magáról, amit nem lenne szabad. Vagy olyat oszt meg a másikról, és jópofa poénként fölteszi. Hihetetlen sebeket tudnak okozni ezzel egymásnak. De csak olyan jópofa volt. Lehet, hogy egy első percben az, de az ott azon a világhálón ott marad, és kering, és újból előjön. Példát kell mutatnunk. Segíteni őket abban, hogy én hogyan használom. Ami egy pozitívum is, hogy már nem csak szemlélő, hanem résztvevője is mindannak, ami megfogalmazódik a világhálón. Ez új szerep és új felelősséggel jár. Mi készítjük fel arra, hogy mit osszon meg és hogyan? Vagy magára hagyjuk ebben? Nagyon nagy a felelősségünk itt is, újból és újból mondom ezt a szót, de bizony, hogy így van. Rengeteg kihívást ad a számunkra.
Nincs mit féltenem, egy másik élet vár, hol csak te vagy velem. Rád néz a nap, mikor hajna festi újra kék egész jó. Szép új világot lásd. Nem, de, 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 nem, de. Szép új hazaérő kedvesem.
Egy picit nézzük meg, hogy hogyan alakult az internetnek a története, és most mit is nevezünk internetnek. Itt indul az egész történet, 1992, és valahol 2004-2005-ben jelenik meg a Web2, addig a Web1-ről beszélhetünk. Mi a különbség a kettő között? Az internetnek az első formájában a felhasználó passzív. Tehát én bekapcsolom a gépet, fölmegyek az internetre, és fogyasztok. Ott valaki stabil információkat föltett, és én azokat megismerem. Ilyen kevés az a százalék, aki aktívan tartalmat osztott meg az interneten. A Web2 mit jelent? Sokkal több ember van már fönt az interneten, és már ilyen jelentős a százaléka azoknak, akik aktívan akarnak részt venni. Tehát a Web2 azt jelenti, hogy most már én nem fogyasztó akarok lenni, hanem én is tartalmakat akarok megosztani. Lehet ez egy olyan tartalom, hogy lefotózom a szülinapi ebédet, és felteszem, lehet olyan tartalom, hogy megosztom a kedvenc receptemet, lehet olyan tartalom, hogy felkerül ez az előadás az internetre. Tehát nagyon-nagyon sokféle, de ott van mindenkiben egyre nagyobb százalékban ez a vágy, hogy nem egyszerű passzív akarok lenni az interneten, hanem én is alakítója akarok lenni ennek a hálózatnak. És az a döbbenetes, hogy ezt nem a szolgáltatók találták ki. Az emberekből jött az igény, hogy nem akarjuk a fogyasztást élni folyamatosan, hanem itt látunk végre egy olyan területet, ahol mi is aktívan alakíthatjuk a kultúránkat és a társadalmunkat. Nagyon izgalmas jelenség ez is. És erre azt mondják a vallásszociológusok, hogy ez vallásilag is már egyre inkább így van. Egyre kevesebb az olyan hívő, aki beül a padokba, és ő csak passzívan hallgatni akarja a prédikációt, részesülni akar a szentségekbe, hanem főleg a 30 év alattiaknál már teljesen más, ők aktívan részesei akarnak lenni. Ha őt itt passzivitásra kényszerítik, akkor rosszul fogja érezni magát a hívő közösségben. Mert nem ezt szokta meg az élete jelentős részét képező világhálón. Ugye ennek a Web2-nek a sajátos jelensége a különböző közösségi oldalak, különböző közösségi portálok, ahol az embereknek minden lehetőséget megteremtenek ezek a oldalak arra, hogy megosszon hangot, képet, videót, bármit, amit szeretne az életéből megosztani másokkal. A magyar tizenéveseknek szerintetek hány százaléka van fönt valamilyen közösségi oldalon? 80 fölött lehet. Tehát 80-valahány százalék az ahányan fönt vannak valamint, és már nem csak a tizenévesek. Tavaly vettem észre, hogy a nálam idősebb korosztály megjelent a Facebookon. Tehát egymás után jelöltek be a 60-70-80 éves ismerősök. Van egy tanítványunk, akinek a nagypapája 80-valahány éves, és minden délőtt az a programja, hogy talált egy webkamerát a Szentpéter téren, és egy jó órát ott ül, és nézi, hogy kik sétálnak a Szentpéter téren. És ez neki egy nagy élmény, a világ egyházban érzi magát, hogy ott van. Hát akkor nézzük meg, hogy eszköz vagy ellenség. Van egy érdekes mutató, a társadalmi tőke, amely az egyének és a családok között létrejött jó indulat és a bizalomnak a mutatója. Ezzel lehet jól vizsgálni, tehát ugye, hogy mennyi kapcsolat, minél több kapcsolat van egy társadalomban, és ezek a kapcsolatok minél erősebbek, annál erősebb a társadalmi tőkéje annak a társadalomnak. Mindezekkel a kapcsolatokkal tehetjük jobbá a társadalmunkat. Ezért nagyon fontos mutató ez a társadalmi tőke. Amikor csökken, akkor van baj, mert akkor az emberekben az egymás iránti bizalom megkérdőjeleződik, és ennek a bizalmatlanságnak a következtében kevésbé mernek vállalni szerepeket a társadalomban, a közösségért. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ebből a szempontból megnézzük az internetet. Vannak a társadalmi tőkének úgynevezett erős kapcsolati tényezői, és vannak a gyenge kapcsolati tényezői. Mind a kettő nagyon fontos. Tehát nem csak az, hogy a család és a barátokkal erős kapcsolatom legyen, hanem a gyenge, hogy vagyunk, meg vagyunk, köszönök a szomszédnak, tudom, hogy számíthatok rá, hogyha csőtörés van. Szóval, hogy ezek nem olyan mély kapcsolatok, tehát mondjuk a liftben én a szomszédommal nem osztom meg a tegnapi bánatomat. Néhány szót váltunk, szólunk egymáshoz, hogy egy-két kedves szót, de mégis ez egy gyenge kapcsolat, de ez fontos, ezek a gyenge kapcsolatok is nagyon fontosak az ember életében. Érdekes módon ezek a gyengék, amik a társadalmat stabilizálják. Minél több ilyen van, annál stabilabb az társadalom, minél inkább bezárkóznak az emberek, és nem ismernek köszönni egymásnak, annál instabilabbá válunk. Egy nagyon érdekes példát szoktak hozni a szakértők, azt mondják, hogy az Egyesült Államokban a 90-es években a bowling játékosoknak a száma 10%-kal növekedett, miközben a bowling klubok 40%-kal csökkentek. Tehát az emberekben nagy kedv volt arra, hogy bowlingozzanak, de nem másokkal. Én magam elmegyek, iszogatok egy sört és gurítom a golyót, de nehogy bárkivel kapcsolatban legyek. Döbbenetes adat. Ugye ez az az időszak, amikor izolálódnak az emberek, növekszik az individualizmus. Na most az internet ezt elősegíti, vagy pedig nem. Tehát ezeket a negatív társadalmi folyamatoknak dolgozik az internet, vagy pedig ellenkezőleg. A személytelen kapcsolatok előtérbe kerültek. És bizony azok a közösségek, amelyek a társadalmi normákért sokat tettek, azok pedig háttérbe. Ezt ma már egyértelműen mondhatjuk, és a magyar társadalomban is nagyon erősen éreztük ezeket. De ez az izolációs folyamat nem az internettel indult 92-ben, hanem az autó és a televízió, amely leginkább ehhez hozzájárult. Leülünk, ugye emlékszünk, egyre több este volt adás a tévében. Egyre több este ültünk, együtt néztük a tévét, de egymással nem beszéltünk, mert akkor nem fogjuk hallani a Onidőn családba, hogy ki mit mondott este. Ugyanígy az autó, most éppen Ágival beszéltük, jöttünk ki Budapestről, jöttek be szembe a dolgozók, 90-valahány százalékban egyedül ülnek az emberek az autóba. Tehát áradtak be csomó autó, és egy-egy ember ült benne. Szóval hogy ez a folyamat, ez már rég elindult. Nagyon izgalmas, hogy az internet ezt felerősítette, vagy pedig nem. Nézzünk Angliát. A 90-es években egyértelműen a net az izolációt támogatta, és azt erősítette. Azonban a Web 2 elindulásánál, tehát már 2002-ben a net elkezdte növelni a társadalmi tőkét, mert átalakult, az emberek elkezdtek kapcsolatokat létesíteni a világhálón. Egyesült Államokban 95-ben a háztartásoknak a 30%-ában volt internet, és egyértelműen kimutatták a szociológusok, hogy a net az izolál, tehát elválaszt az emberektől, és elszigeteli az embereket egymástól. 2002-ben, amikor már háztartások 80%-ában volt számítógép és internet, akkor már pont az ellenkezőjét mondták, hogy a net az összeköt. Tehát az internet átalakulása az egy nagyon-nagyon fontos változást hozott. Eleinte, amikor csak fogyasztottuk az internetet, akkor az elszigetelt. Amikor már a kapcsolati hálóknak a használatára alkalmazzuk leginkább, akkor viszont ezek a gyenge kapcsolatoknak az összekötését eredményezi. Tehát azt mondhatjuk, hogy jelenleg a társadalmi tőkét növeli az internet. Nem csökkentek a személyes kapcsolatok, és növeli a civil szerepvállalást. Itt a személyes kapcsolatok, hogy nem csökkentek, itt nem arról van szó, hogy mély kapcsolatok. És tudjuk, hogy sok fiatalnál éppen ez a probléma, hogy a mély kapcsolatok azok háttérbe szorulnak. Ezek a laza kapcsolatokban viszont nagyon jól mozognak. Viszont nehezebben megy sokaknál ezeknek a mély kapcsolatoknak az ápolása. Igen, csak egy menekülés lehet sokaknak, akik konfliktusban vannak, a konfliktusban kimenekülök, odaülök a számítógép előtt, és beszélgetek egy haverral. Azzal nem kell mélyre menni, az nem fogja mondani, hogy rakjak rendet a szobámba, meg hasonlók, nem lesznek vele konfliktusok, és ha lesz konfliktus, kiszállok. Tehát kilépek és átklikkelek valami másra, egy másik haverra. Tehát, hogy érezzük ezeknek a veszélyeit, ugyanakkor tényleg azt kell mondanunk, hogy ma a kapcsolatokról szól az internet. Ez az elsődleges, a kapcsolatokról szól. Hogyan tudunk ebbe belépni? Például a civil szerepvállalás. Múlt héten volt a plébániánkon a templomi takarítási akció. Ez minden évben egy nap van, amikor ilyen hurrá, aki él és mozog, jöjjön. Rengetegen jöttek fiatalok, mert az interneten meghirdettük. Csináltunk egy szavazást, be lehetett klikkelni, jövök, és jöttek. A korábbi évben nem csináltuk ezt, csak elmondtuk nekik élőszóba, hogy gyertek, mert ez mennyire fontos. Kevés volt. De a két személyes találkozás között meg tudtuk ezt erősíteni, és tudtuk őket segíteni. Tehát olyan eszközökkel, olyan közegben céloztuk meg őket, ahol ők otthon vannak, és ezeknek az eszközöknek az használata őket serkenti a szerepvállalásra. Természetesen, tehát nagyon óvatosan kell minden ilyet kijelenteni, mert az internet az fénysebességnél is gyorsabban változik. Tehát ma ezt kimondhatjuk az internetről, de hogy 2 vagy 3 év múlva hogy fog alakulni, milyen lesz az internet, nem tudhatjuk biztosra. Tehát nem láthatjuk, ahogy nem látta senki előre a Web2-t. Tehát nem gondolták, hogy az emberekben ez az igény olyan erős lesz, hogy át fogják alakítani az internetet. Nem tudjuk, hogy merre fog menni, tehát ma erről beszélhetünk óvatosan, de hogy holnap után mi lesz, nem tudjuk, és ezért nagyon nehéz rá készülnünk. Tehát összefoglalásként a társadalmi tőkének a kiegészítője tud lenni az internet, mert a kapcsolatokat erősíti meg köztünk.
Csak így a vége felé haladva nézzünk meg pár lehetőséget, amivel segíteni tudjuk a szolgálatunkban a hozzánk tartozó fiatalokat, gyerekeket, felnőtteket, és milyen evangelizációs lehetőséget láthatunk. Ahol olyan csoportjaink vannak, hogy mindenkinek van internet hozzáférése, ott például hihetetlen nagy szolgálat a levelező lista. Akár szülőknél is. Egész más az, hogy a szülőknek írok egy levelet e-mailben, mindenki elolvassa, vagy hogy hiába csomózom rá a kis harmadikasaimra, hogy de ma add oda anyunak, apunak, már a fele ott marad a terembe, még egy pár van ott a templom mellett így elhulva, haza se ért az az információ. Tehát ez is egy nagyon nagy segítség, a levelező listák. Gyorsan lehet információt átadni, és hozzá is szólhatnak. Elindulhat beszélgetés. Visszajelzés. Hihetetlen nagy ajándék az, amikor egy valami programról, vagy gyerekekről, bárkiről írok, és a szülő visszajelez, vagy megköszön valamit. Vagy valaki írta, hogy beteg a kislányunk, súlyos, imádkozzatok érte. És jöttek a levelek, hogy én is, hordozzuk a kislányodat. Tehát egy gyönyörű összekötő kapos tud lenni. Értékes honlapoknak az ajánlása. Nagyon nagy segítség, akár tanulásban is. És ami megdöbbentő, hogy a lelki életben is. Kateketikai anyaggyűjtés, akár nekünk katekétáknak is. Olyan sokszor van, amikor az internetről veszek le anyagokat, képeket, hozzászólásokat, imádságokat, stb. Ugye rengeteg plébánia, rengeteg lelkiség fönt van az interneten, és értékes, gyönyörű, építő, segítő eszközöket osztanak meg. Kreatív feladatokat tudok vele kitalálni is, és csináltatni is. Tehát nagyon nagy kreativitást ad. Ha tanítotok olyan iskolában, ahol érintő képernyős tábla van, egész más szinten vannak ott azok a gyerekek, fiatalok. Belevarázsolódnak ennek a világába, megszólítva érzik magukat. Ha egy feladatot, egy kateketikai témát, azt mondom, hogy úgy dolgozzuk fel, hogy most készítsetek erről egy honlap felületet, hát azonnal az övék is, pezsgő nekik. És mi a célja? Mi a lényeg? Hogy közben egyre inkább élményekkel gazdagodva elmélyül benne az az ismeret, akiről szó van. Lelkiségi segítséget tudunk vele adni. Főleg egy-egy nagyobb időszaknál, egy adventnél, egy nagy bőtnél. Itt a plébániánkról kicsit nehezen látszik az a felső kép, egy adventi megosztást mutat. Adventben nap mint nap egy-egy gondolattal, kérdéssel, verssel segítettük mindazokat, akik fönt voltak a Facebookon. Rengeteg napi, több száz, közel 1000 megtekintés volt, és rengeteg hozzászólás, rengeteg köszönet. Rengeteg olyan fiatal, aki külföldön tanul, és annyira jó, hogy magyarul olvashatom, és a plébániánkhoz ezen a szálon csatlakozhatom. Ez is egy nagy lehetőség. Lelkiségekbe, sőt, nem egy olyan szerzetes közösség van, akik azt mondják, hogy a hozzájuk jövő, kereső fiatal a szerzetesség felé az internetről érdeklődött. Nem egy olyan katekumenünk van, aki a plébánia honlapját nézte meg, és az alapján választotta azt, hogy jön a plébániánkra, és szeretne keresztelkedni. Már ezeket a kérdéseket is az interneten nézik meg először. Nem a plébániára kopogtat be. Mennyire fontos, hogy ott vagyunk az interneten. Nagyon lényeges a jelenlétünk. Mert akikhez küldve vagyunk, ők ott vannak. Nekünk is ott kell, hogy legyünk, mert ott is tudunk találkozni. És nagyon lényeges, hogy akarjunk velük találkozni. Abba a világba, ami számunkra esetleg félelmetes vagy idegen. Ismerős, jöjj át Makedóniába és segíts rajtunk. Ez felénk is elhangzik ez a mondat. Jöjj át az internet világába, és segíts rajtunk mindazokon, akik ott vagyunk. És küzdködünk ezzel avval, hogy hirdessük még nekik ott azon keresztül is az örömhírt. Ez a nagy kihívás, hogy úgy segíteni a ránk bízottakat, hogy az interneten keresztül is tudjuk őket vezetni a Krisztussal való találkozás útján, az Isten útján. Úgy legyünk ott, hogy ez is egy lépés legyen neki. Az ő nyelvén megszólítva tudjuk segíteni egyre inkább az evangelizációban Krisztus felé.
Elsodor a lét, egy új fejezet, jöhet egy új feladat, és új emberek, ilyen az élet. Irány az élet. Pillanatokra azt hiheted, ha a régi meséket elfeleded, a jelen éltet, de a múltad éled. Kicsit úgy éreztük életünkben, egy évszak van a nyár. Hamar rájöttünk, hogy az ősz és a tél is vár. A szép emléket összegyűltek, egyik a másik után. Csak is egy dolog, ami fontos lesz igazán, az, hogy számíthatsz rá.
Műsorunkban Kató Bellavics Ágot, a mentálhigiénés szakembert és Kató Csabát hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak új műsorral. Két hét múlva ugyanebben az időben várjuk Önöket. Ha tehetik, addig is maradjanak a rádiónk hullámhosszain.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai napon Szent István királyt, a magyar állam alapítóját, országunk első királyát és keresztény uralkodóját ünnepeljük. Szent István korában a keresztény vallásosság és a magyar érzület elválaszthatatlan volt egymástól, miként szorosan összekapcsolódott az újonnan alapított egyházi és állami szervezet is. Ennek alapja az volt, hogy Szent István király keresztény ember volt, vallásosságát komolyan vette, s ebből fakadóan rendelkezett azokkal az emberi tulajdonságokkal, amelyek őt alkalmassá tették a vezető szerepre, illetve amely emberi tulajdonságai például szolgáltak évszázadokon át a magyar emberek számára. Világi hatalmát tehát keresztény szellemben gyakorolta. Keresztény életpéldája, hite és apostoli lelkülete például szolgál napjainkban mindazoknak, akik egy kisebb vagy nagyobb közösség vezetésére, irányítására vállalkoznak. A vallási és erkölcsi értékek megvallása és megvalósítása nélkül ugyanis rossz irányba lehet vezetni bármely közösség tagjait. Szent István király azzal a szándékkal fogott neki a püspökségek és szerzetesi központok alapításának, azért hívott buzgó papokat és szerzeteseket külföldről az országba, azért rendelte el, hogy minden 10 falu építsen templomot, illetve minden más egyház szervezői tevékenységében az vezérelte, hogy a magyar emberek lelki igényeiről gondoskodjon. Keresztény bölcsességgel belátta, hogy nem elég földet adni az embereknek, ahol lakhatnak és dolgozhatnak, nem elég kenyeret biztosítani számukra, nem elegendő, ha a külső ellenségtől való támadások és fenyegetések elkerülése érdekében békére törekszik a környező népekkel, hanem mindemellett lelki szükségleteiket is biztosítani kell, és ez nem mellékes, hanem elsődleges feladat. A földi hazában élők számára utat mutatott az égi haza felé. Napjainkban sem kell különösebb bölcsesség annak belátásához, hogy az égi haza felé törekvő, Istenben hívő emberek tudnak szilárd erkölcsi alapokon nyugvó földi országot, hazát építeni. Szent István király ünnepén az evangélium az ostoba és a bölcs emberről szól. Egyikük homokra építette házát, amely nem bírt ellenállni a természet pusztító erőinek, s romba dőlt. A bölcs viszont cikla alapra építette házát, amely szilárdan állta az idők viharait. Jézus Krisztus, az ő tanítása, a keresztény hit lehet egyedül az a szilárd alap, amelyre országunk, kisebb közösségeink és családunk jövőjét építeni érdemes. Nagyon értékes írás számunkra az a mű, amelyet Szent István király intelmeiként ismerünk, s amelyet a Szent Uralkodó, fiának, Imre hercegnek írt. A műben atyai és uralkodó tanácsait osztotta meg fiával, aki reménye szerint a királyi trónon követte volna. Vázlatszerűen érdemes felsorolnunk, hogy a hithűség, az egyház iránti hűség, a papság iránti tisztelet, az ország előkelőinek megbecsülése, az igazságszolgáltatás gyakorlása, az idegenek védelme, a bölcs tanácsadók meghallgatása, a hagyományok tisztelete, az imádság, a türelem, az alázat, a tisztesség témái, mint a király kötelességei és tulajdonságai szerepelnek Szent István király intelmeiben. Ezek a tanácsok azonban nem csak az ő fiának, Imre hercegnek szólnak, hanem jól tesszük, ha mi is megvalósítjuk őket személyes életünkben. Legyünk bölcs emberek, akik tudjuk, hogy életünk, jelenünk és jövünk Isten kezében van. Építsük családjaink és országunk jövőjét Istenre és az ő törvényeire, hogy az örök hazát elnyerhessük. Uram Istenem! Szenvedésed és kereszthalálod szemlélése annak megvallására ösztönöz, hogy te vagy az Úr, az Atya engedelmes fia, te vagy a megváltóm. Halálod nem volt értelmetlen, hanem meghozta minden ember számára az üdvösséget. haláloddal tökéletes módon megvalósult az Atya üdvözítő szándéka. Taníts engem a kereszthordozásra.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, 10 órától ünnepi szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából. A szentmisét bemutatja Ternyák Csaba egri érsek. A szentmisén elhangzik Wolfgang Amadeus Mozart C-dur koronázási miséje. Az előadók: a Kamerát a Miskolc Kamarazenekar, a Cantus Agriensis, a Kardinál Mindszenti Kórus, valamint a Szent Ferenc Kórus, vezényel Gergely Péter Pál, a szólisták Szabó Tünde szoprán, Bakos Kornélia alt, Megyesi Zoltán tenor és Kolozsi Balázs basszus. A következő szentmisében imádkozzunk együtt hazánkért.